Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. El vagyunk havazva, szerencsére. Nagyon kellett már egyfelül a szánkózásra, hógolyózásra, hóemberépítésre vágyakozó gyermeki lelkünknek, meg a szántóföldeknek, folyóknak, tavaknak, meg azoknak, akik még nem tudták megmutatni a gyerekeiknek, hogy miért kell két széntojás, egy cirok, esetleg nyírákseprű, no meg egy sárgarépa a tökéletes hóemberhez. Bár nagy kérdés, hogy ki tud most két szembrikettet szerezni az eredeti látvány megidézéséhez, de kreatívan ezt is meg lehet oldani. Feltehetően azok a gyerekek is kacagva lelkendeznek az új játék láttán, akik a traktorgumival is használt ruhákkal befűtött sparhert mellől a 12 fokból szaladnak ki kacagva a hóra. Szétázott cipőben előkapnak egy nejlonzacskót, hogy legyen, amin lecsúszniuk a dombról. Ha volt is valaha szánkó otthon, már rég föltüzelték. Hurrá, végre havazik. Elképzelhető, hogy hajléktalan embertársainknak is akad a régen látott télben némi örömük. Egyfelől ők is voltak gyerekek, lehetnek még szép emlékeik. Másfelől ilyen tájt azért sokan megmozdulnak az érdekükben. Elsőként persze a végletekig kizsákmányolt szociális munkások, akik maguk is nem egyszer lyukas cipővel a lábukon mentik, ami menthető. Valahogy vannak hívó szavak, és a havazás ilyen, amikor a szolidaritás hirtelen felbukkan olyanoknál is, akiknél normál időszakban az érzés ott pihen valahol a spájzpolcon két üveg nyáron eltett lekvár között. A behavazott városból jóval többen hívják fel telefonon, utcán fekvő hajléktalant látva a segélyszolgálatot, mint egy egyszerű borongós novemberi napon, amikor persze ugyanúgy simán meg lehet fagyni. Talán az adományozó kedv is meglódul ilyenkor, bár többségünk kiköltekezett karácsonykor. Minősített kisebbségünk meg elrepülő rajtolt déltengeri szigetekre kipihenni a kiköltekezés fáradalmait. Kívánunk nekik jó téli nyaralást, látványra kifehéredett, közösnek hazudott hazánkból. Brillekkel ékesített strandpapucsban alig ha lehet empatikusan gondolni azokra, akiknek most nagyon nagy méretű bakancsra volna szükségük. Nem az a törvényszerűség, hogy az lesz hajléktalan vagy nagyon szegény, akinek 46-os méretű a lába, hanem, mondják a hajléktalan ellátás gyakorlói, a rászorulók többsége olyan betegségekkel küzd, amelyek miatt ödémás, gyulladt, netán elfagyott egyik-másik végtagja, és az bizony nem lehet normál méretű lábbeli betuszkolni. Ma leginkább nagyméretű férfi cipők adományozása jelentene repülő rajtot a rászorulóknak. Más ügyben nem igen találunk hibát. Megvalósult a nemzeti hókotró ökumené, pártállástól függetlenül valamennyi politikai aspiráns hólapátot ragadott, abban a szent meggyőződésben, hogy erőfeszítéseik maradandó nyomot hagynak az áprilisi szelek idejére is. Sutba dobtak megváltó gondolatokat, világuralmi intrigákat számosan, nincs annyi kamera a földön, hogy ábrázolni tudna valamennyi lelkesen hóeltakarító politikust. Míg az is meg lehet, hogy a hólapátokat a kampánystábok vásárolták fel, azért nem kapni mostanság. Jó, a tehetősebbeknek futja a tévéstábla is. Egy ország láthatta, midőn a legfőbb hóhányót egy kis kosztümbe öltözött hölgy fogadott, délre, cugra, mínuszokra fittyet hányva kint a jeges zimankóban. Nyilván így jobban mutatott, látványosabb dekoráció volt a nemzet nőügyekkel amúgy sem foglalkozó első számú kézi hókotrója mellett. Teljesen véletlenül jutott eszembe erről a videóról életem első tüdőgyullanása, amelyet akkor kaptam, amikor még kis pionírként egy szál fehér ingben, és persze pionír nyakkendőben kellett várnom órákig pajtársaimmal együtt a jeges szélben az elnöki helikopterrel érkező elvtársat, a Kárpátok géniuszát. De ez persze más helyzet itt, mint azt a nemzet hólapátolójától nemrég megtudtuk, mint a demokrácia van, kérem szépen. Szemben a népakarat európai lejtmenetével, ugye? Szlalomoznak is azok lefele szélsebesen az alpesi szakadékokba, még szerencse, hogy mi megelőztük őket. Úgyhogy semmi párhuzam, jön a tavaszi fuvallat, az a bizonyos, állítólagos április. Addig mindenki eldobhatja az összes betárazott húgójóját, és mire elolvad az összes hóember, talán elillanhat a nemzeti együtt elhavazás rendszere, a NER is.
Útszélen.
Ugye ez egy évelei beszélgetés, de azt hiszem, hogy az év folyamán nagyon sokszor lehetne beszélgetni arról, hogy miért és kinek ki nem kéne bántalmazni. A Spronc Júlia Patent Egyesület jogász az év első útszélen című műsorában vagy itt. Én csak azt mondom meg, hogy mi volt az az ötlet, ami apropó, miért megkértem a kollégámat, hogy hívjon föl. Ugye van egy olyan című cikk a Mércén, hogy a BTK még ma is a nemi erkölcsöt védi, pedig védhetni a nőket is az erőszaktól. Ebben a cikkben egy egyetemi esetről van szó, amelyet mindjárt kifejtünk, és amelyben te elmondhatod, hogy tulajdonképpen hány sebből is vérzik az a rendszer, aminek alapján nem volna szabad megtörténniük olyan ügyeknek, hogy mi történt az egyetemen. A Magyar Képzőművészeti Egyetemről beszélünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igazán megtisztelő, hogy az év első vendégeként vagyok jelen. Valóban a témánkban, hogyha lehet pozitívumokat emlegetni, az egyik az, hogy nem szezonális jellegű, úgyhogy bármely hónapban, bármely évszakban sajnálatos módon van aktualitása a nők elleni erőszaknak, és bizony speciál pont a november amúgy tragikus esetek nélkül is a nők elleni erőszak témájában egy jelentős időszak, mert hogy november 25-e az egész világon a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésnek a világnapja.
Azt hittem, hogy arról van szó, hogy novemberben sötét van, már mindenki ideges, mindenki elfáradt, tehát nem ezzel van összefüggésben.
Nem, valójában nem ezzel van összefüggésben. Van olyan ország a világon, ahol történetesen se nem sötét, se nem hideg az időjárás, ettől függetlenül megemlékeznek a nőket érő erőszak áldozatairól, és hát ugye a tavalyi évben, 2025 végén pont akkor pattant ki ez az ügy, akkor szerzett a nyilvánosság tudomást arról, hogy egy 2022-es ügyben, ahol egy egyetemi hallgatót a kollégiumban a hallgatótársa megerőszakolt, lezárult a büntető eljárás, és felmentették az elkövetőt, és ez természetesen felvetett különböző kérdéseket. Nyilván, akik nem közelről foglalkoznak ezzel a témával, a jó érzésűek, azok felháborodtak, mert hát az embereknek az igazságérzetét természetesen sérti, hogyha egy olyan ügyben, ahol mindenki számára evidens, hogy erőszakért egy fiatal nőt, nem nyeri el a büntetését az elkövető.
Hát sőt, vidáman járhatott iskolába, Erasmust kapott minden.
Igen, az elmúlt három évről az derült ki, ugye számunkra, hogy míg az áldozat nyilván vitte a terheit az erőszaknak, aminek nyilván vannak fizikai és pszichés következményei, és elnehezült az élete, ugye elég sok hátrány érte, amennyit megtudtunk az esetről, ki kellett költöznie neki a kollégiumból, ahogy tudom, egyéni tanrendet is kért, hogy ne kelljen neki ezzel a férfival érintkeznie, ehhez képest az elkövet ő meg vígan élte életét, nem csak, hogy ő érintetlen maradt, és továbbra is ott lakott, közben diplomázott is, hanem még egy Erasmus programban is részt vett. Az egésznek az az olvasata, mint hogyha az elkövető nyerte el a jutalmát, és neki felívelt az élete, miközben az áldozat meg egyre lejjebb és lejjebb került, így életminőségét tekintve, és hát a végén pedig sajnálatos módon az igazságszolgáltatás nem az igazságot szolgáltatta, és ez nem egyéni felelősségekre mutatott rá, a magam részéről ezt gondolom, de hozzáteszem, hogy ugye még nem láttuk a leírt ítéletet, tehát valójában csak úgy elmondásokra lehet alapítani, de azért a rendszer ismeretében ez nagyon reális olvasata az eseményeknek, rámutatott arra, hogy bizony ez a jogrendszer, ez nem alkalmas arra, hogy a nők elleni erőszak áldozatait tényleg megvédje.
Egy ilyen esetben, tehát egy egyetemi kollégiumban vagyunk, ahol az egyik diáktárs megerőszakol egy másikat. Hol követődhet el a hiba? Ugye elkövetődhet például ott, hogy nyilvánvalóan az erőszakkal követődik el, de elkövetődhet például ott, hogy mondjuk az áldozat nem képviseli kellőképpen a saját érdekeit, például nem megy el feljelentést tenni. De itt nem ez történt.
Amennyire tudom, és azért tényleg nehéz beszélni erről az ügyről, mert ugye sok áttételen keresztül ismerjük csak, és hát nem biztos, hogy minden tökéletesen.
Még egy modell, hogy aki erőszakot
igen, szenved. Igen, hogy nyilván egy ponton szeretnék is inkább az általánosba átmenni, de amennyit tudunk róla, itt az történt, ami sok esetben történik, és speciál pont a Patent Egyesületnek is történetesen novemberbe került a látókörébe olyan ügy, ahol nemi erőszak történt. elég közelről látjuk ezeket az eseteket. Itt történetesen az történt, hogy már aznap próbált feljelentést tenni az áldozat, vagy másnap, de hogy nagyon közel az eseményhez időben, de állítólag nem járt sikerrel. Pont most idefelé jövet a stúdióba, beszéltem egy családsegítővel, aki azt mesélte el, hogy ül az ügyfele az egyik budapesti kerületi rendőrségen, és már a hatodik, nem tudom, rendőr érkezik ki oda a várakozó helyiségbe, és különböző kifogásokkal áll elő, hogy miért nem tehet feljelentést. Tehát sajnálatos módon ez egy elég jellemző kórkép, hogy nem olyan egyszerű a feljelentés megtétele, mert akivel rögtön találkozik elsőre az ember, hogyha a kapitányságra bemegy, az hajlamos arra, hogy különböző szabályokra idézőjelbe hivatkozással lebeszélje. Például most, akivel ma beszéltem, azt mondta, hogy azért nem teheti feljelentést, mert meg kell várni az első tárgyalást ezzel. Hát nyilvánvalóan ez egy nonsens, ilyen szabályok nincsenek.
De milyen tárgyalás, hogyha nincs feljelentés?
Természetesen, de elmondtam a családsegítőnek, amit most a hallgatókkal is ismertetek, hogy feljelentést bárki bármiért tehet, a rendőrségnek nem feladata az előszűrés. Nyilvánvalóan, hogyha már megszületett egy feljelentés, akkor egy formalizált eljárás keretében azt meg lehet vizsgálni, és annak a végén megállapítani, hogy a feljelentés elutasítják-e, vagy pedig nyomozás folytatódik ennek alapján.
És nem fenyeget semmifajta veszély, tehát, hogyha mit tudom én, feljelentelek téged, hogy kiöntötted a kakaót, akkor a rendőrség nem fog engem főbe csapni azért, mert hülyeséggel szórakoztatom.
Nem, a rendőrségnek ezen a ponton arra nincsen hatásköre, hogy minősítse az én feljelentésemet, mielőtt megtettem volna. Tehát ez, ami hát sajnálatos módon tényleg a mai napig tapasztalható, hogy jönnek a különböző kifogásokkal, hogy lebeszéljék az állampolgárokat a feljelentéstől, ez nem szabályszerű, mivel ugye van módunk rendszeresen Budapest rendőrfőkapitányával egyeztetni, tudom is, hogy ő intézkedett is, és próbálkozik azzal, hogy ezt a káros gyakorlatot felszámolja, legalábbis a főváros területén, nyilván, mint minden káros gyakorlat esetében, jelen esetben is az a helyzet, hogy nehéz, és hosszas tevékenység ezeket az akadályokat leküzdeni, de sajnálatos módon látjuk, hogy bizony a nők elleni erőszak áldozatai azért elég komoly gátakat kell, hogy átugorjanak ahhoz, hogy egyáltalán egy feljelentésig eljussanak, mint ahogy ebben az esetben is, amivel kezdtük a beszélgetésünket, úgy tudjuk, hogy elsőre nem is sikerült neki, hanem csak második nekifutásra egy kis hátszéllel, sőt, még arról is szólt a híradás, hogy az egészségügyi intézményekkel sem sikerült neki dülőre jutnia, tehát aznap, amikor történt az erőszak esemény, és bement egy egészségügyi intézménybe, egyszerűen nem voltak hajlandóak rögzíteni az ő állapotát, látleletet készíteni, vagy egyáltalán őt megvizsgálni, egy ambulánslapot felvenni, ami hát szintén nem egy jogszerű cselekmény.
Mondtad, hogy lecsapódik nálatok is, hogy az a rendőri gyakorlat, hogy szeretik lebeszélni az embereket a feljelentésről. Egyébként az egészségügyi intézményekben is ez a gyakorlat. Ezt ti hogy látod, most nem a konkrét esetről beszélek, hanem általában?
Általánosságban is az a tapasztalatunk, hogy lényegében a mi ügyfeleink bárhova fordulnak, azért elsődlegesen ellenállásba ütköznek. Valahogy az az érzésük, hogy mindenki szeretne szabadulni ezektől az ügyektől, nem akar vele foglalkozni, teszi, közli, hogy nincs hatásköre, nincs munkatárs, most éppen nincsen ügyfélfogadási idő, szóval nagyon sok kifogással találkoznak, és bizony elég komoly asszertivitással kell rendelkeznie egy nőnek ahhoz, hogy ezeket a kezdeti akadályokat megugorja, és valóban elérje, hogy egyáltalán foglalkozzanak az ügyével. Az egészségügyi intézményeknél ugye gyakran tapasztalják az ügyfeleink, hogy nincsen ember, aki tudna velük foglalkozni, nagyon sokszor gorombák velük, áldozathibáztatóak.
Ehhez egy nőgyógyász kell, vagy valamilyen speciális hát, képzettségi nőgyógyász?
Igen, ehhez egy teljesen sima nőgyógyász is elégséges. Jelen esetben például, amiről én beszéltem a Patent Egyesületnek a novemberi szexuális erőszak ügyében, ott például egy borzasztó empatikus orvossal hozta össze a jó sorsa a mi ügyfelünket, de ott például az történt, ami mindenhol történik, hogy elvégzett végzett sok-sok vizsgálatot természetesen, de például szexuális úton terjedő betegségekre nem szűrte, ami mondjuk egy ilyen idegen által elkövetett szexuális bűncselekmény esetén azért eléggé adja magát, és hát teljesen fel volt háborodva nyilván jogosan az ügyfél, hogy aztán kapott egy receptet 72 órás tablettára, amit tizensok ezer forintért a gyógyszertárban ki kellett váltania, ami természetesen nem az egészségügyi személyzetről szól, hanem Magyarország jogszabályiról, ugyanis az Európai Unióban Magyarország Lengyelország mellett az egyetlen olyan tagállam, ahol még mindig receptköteles a 72 órás tabletta, ugye ez a sürgősségi fogamzásgátló annak érdekében, hogy ne alakuljon ki terhesség, tehát kifejezetten az abortusz megelőzésére szolgál. Recepttel kell kiváltani még egy ilyen esetben is, ami egészen felháborító, és nagyon sok pénzért nyilván nem feltétlenül van minden áldozatnak 10 ezer forint a zsebében, hogy ki tudja váltani ezt a gyógyszert.
Tehát akkor hiba van a rendőrség magatartásában, hiba van a magáról átlelet felvételekor, és akkor utána egy ilyen ügy, ha mondjuk feljelentés következik, akkor tovább megy a bíróságok, vagy bármifelé, nem? Hol vannak azok a rések, vagy problémák, ahol az igazságszolgáltatás nem tud gyorsan, gördülőkelően és igazságosan működni, hogyha ilyen esetet lát?
Ez egy rendkívül komplex kérdés. Az a helyzet, hogy mi boldogok vagyunk, amikor bíróságig eljut az ügy, mert a tapasztalatunk az, volt erre nézvést kutatás is, csak sajnos nagyon sok évvel ezelőtt az Európai Unió támogatásával, ahol ki is derült, hogy az eseteknek a túlnyomó többsége, és ez kifejezetten szexuális erőszakügyeket kutatott, az elvérzik nyomozati szakban. Hát azok az ügyek, amik már eljutnak vádemelésig, és ugye tudjuk, hogy az ügyészségnek valami 90-sok százalékos váderedményessége van, tehát az azt mutatja, hogyha már vádemelésig egy ügy eljut, abból valószínűleg amúgy elítélés is lesz, de az ügyeknek a nagy tömege az nem jut el az ügyészségig, mert a nyomozást azt lezárják vádemelés nélkül, és ez pedig arra világít rá, hogy Magyarországon igen sajnálatos módon a szexuális jellegű bűncselekményeket nem tudja hatékonyan nyomozni a rendőrség. Nagyon sok esetben, mint például a mi ügyünkben is az történt, de tényleg a legtöbb esetre ez a jellemző, hogy ugye azért elég nehéz bizonyítékokat találni, hiszen azért a jellegéből fakadóan az ügynek nincsenek többnyire szemtanúk.
Tehát egy rendes testisértés vagy valami ilyesmi az...
Hát az a helyzet, hogy nem ez a tipikus nemi erőszak, ahol külsérelmi nyomok vannak. Szóval egy szexuálisan aktív nő esetében az átlagos nemi erőszak, hogy így fogalmazok, tehát most arra utalok, hogy nem kirívóan agresszív fizikai erőszakkal kísért nemi erőszaknak, nincs testi lenyomata. Hát nem hagy olyan külsérelmi nyomot, ami egyértelműen alátámasztaná az erőszakot. A legtöbb ügy az itt vérzik el, hogy nagyon nehéz a bizonyítottsága, de én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb potenciál van ezekben az ügyekben, mint amit a nyomozóhatóság belefektet. Tehát például külföldön, ahol erre kiképzett egységek vannak, ugye vannak olyan országok, ahol specializált testületek foglalkoznak csak a szexuális visszaélésekkel, azért ennél többet tudnak, mint itt Magyarországon. Csak hogy a legalább többet mondjam, nincs protokoll, nincs egy olyan szexuális erőszak protokoll magyar rendszerben, ami azt biztosítaná, hogy minden egyes rendőr és minden egyes áldozat, aki ebbe a rendszerbe belekerül, tudja, hogy ezekben az esetekben mit kell csinálni, milyen eljárási cselekmény után mi a következő, aztán mi fog történni, annak mi a kimenetele, mennyi időt vesz igénybe, hova kell fordulni. Mit tudom én, egy evidens példa, hogy nem tudjuk például, hogy mondjuk a rendőr azt mondja a megerőszakolt nőnek, aki megjelenik a rendőrkapitányságon, hogy menj el a nőgyógyászodhoz, és vizsgáltasd meg magad, és hozzál egy papírt róla, vagy fogja és elkíséri mondjuk a területileg illetékes egészségügyi központba, az ügyeletre, a kórházba, a rendelőbe, vagy szerez egy igazságügyi nőgyógyász szakértőt, aki rögtön már egy szakvéleményt készít. Ezek mind eshetőlegesek, adhok alapon történnek, ugyanígy a testi sértésekkel is ez a helyzet, hogy van, akinek azt mondják, hogy keresse fel a házi orvosát, esetleg elviszik az ügyeletre, vagy mondjuk kirendelnek egy orvos szakértőt, hogy olyan komolyabb és kicsit komolyabban vehető véleményt készítsen
erről. Nagyobb legyen rajta a pecsét. Mondtad, hogy éppen beszéltél egy családsegítővel, hogy arról az oldalról lehet segítséget várni. Egyáltalán egy családsegítő tud mit kezdeni azzal, hogyha valaki az a problémával fordul hozzá, hogy megerőszakolták?
Nem tud nyilván, mint ahogy speciál egy ügyvéd se tud igazából ezekben a helyzetekben, azt tud hatékonyan segíteni, akinek van döntési jogosultsága, akinek van hatásköre arra, hogy eljárásokat foganatosítson. Egy családsegítő, hogyha odafordul hozzá egy nő, hogy őt éppen megerőszakolták, akkor azt tudja mondani, hogy forduljon a rendőrséghez.
Készítessen átleletet, és így tovább.
Készítessen át, természetesen. De most szeretnék egy picit szabadkozni, mert múltkor, amikor, hát ez nálam előfordul, hogy rendszerkritikát fogalmaztam meg, amikor nyilván rendőrökről beszélek, orvosokról beszélek, családsegítőkről beszélek, és azokat szidom, vagy bírókat, ügyészeket, akkor természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden egyes orvos, rendőr, ügyész, bíró és családsegítő rosszul végzi a dolgát, mert számos olyan szakembert ismerek, aki nagyszerű és lelkiismeretes, és a lehetőségeim belül kimaxolja a segítést, de egy diszfunkcionális rendszerben a jó szakember is kevés, mert nincs neki lehetősége arra, hogy hatékonyan tudjon segíteni.
Hát persze, meg hát amitől most ugye minden nap valami újabb hír érkezik, hogy a zárt rendszerekben mennyire, még ott is mennyire nem tudnak valamilyen szinten, valamilyen úton módon intézkedni, vagy hatékony intézkedéseket, ugye a gyerekjólét intézményekre gondolok, de gondoltunk másra is. Természetesen.
Persze.
Most egy egyetemi esetből indultunk ki, hogy hogy látod, például ezzel a dolga volna az egyetemeknek is. Időnként gólyatáborok és egyebek idején felfel szokott bukkani, hogy bizony ebben a korosztályban előfordulhat az, gondolom nem korosztály specifikus egyébként, az, hogy visszaélnek ezek a meg szintén zárt rendszereknek a lehetőségeivel kvázi, vagy veszedelmeivel, attól függ, hogy honnan látjuk. Hogy látod, hogy ennek a fajta edukációnak, amiről tényleg bizisten nagyon sokan meg szoktak esküdni, hogy átbeszéljük, megpróbáljuk, de maximum tiltásig juthatnak el, hogy na jó, akkor nem lesz gólyatávról, pedig nyilván nem ez volna a megoldás. Tehát hogy látod edukációs szempontból a sztorit?
Ugye minden egyes ilyen eset, ami a nyilvánosság elé kerül, az rávilágít arra, hogy valami itt nem jó, és hát ezek az esetek tényleg azért fontosak, mert azt illusztrálják, hogy a rendszerbe be van kódolva a következő ilyen eset, hogy ezek nem véletlenül történnek, nem megelőzhetetlenek, nem extrém események, hanem a rendszer az nem működik, és ezért aztán felvetik ezeket a kérdéseket, hogy a következőt hogyan tudjuk megelőzni, hogy milyen felelőssége van az intézménynek, milyen lehetőségei vannak a háttérintézménynek, és igen, ugye a felsőoktatási intézmények már jó pár évvel ezelőtt reflektorfénybe kerültek, amikor történetesen a gólyatáborban történt erőszak, de valójában bármilyen intézményt, hogyha előszedünk, ahol van hierarchia, ott a hatalommal vissza lehet élni. Tehát ezek az esetek igazából erről szólnak, hogy hogyan lehet azt megelőzni, hogy valaki, aki a hatalom birtokosa, az a társadalmi hierarchiában alatta lévő embereket ne használja ki. Én azt gondolom, hogy itt az intézmények akkor járnak el jól, hogyha ebben lehetőséget látnak. Ezzel szemben a realitás az az, hogy azok az ügyek, amik így igazából ismerté váltak az elmúlt mondjuk azt, hogy évtizedben, mert szerintem 2014 volt az első ilyen ügy, amiről tudomást szerzett a társadalom. Ott azt látjuk, hogy az intézmény vezetősége az nem győzi szőnyeg alá söpörni, gyorsan elhallgattatni az ügyet, lehet valami látszatintézkedéssel előállni, de fú, most már ne is beszéljenek többet róla az emberek, mert hogy az intézménynek a renoméját sérti, és hát ugye az intézményvezetés az ebből a szempontból ellenérdekelt, rövid távon legalábbis, mert hát az ő neve alatt lesz akkor számon tartva, hogy júj, mi történt az egyetemen, de tényleg ez az általános reakció, inkább arra törekszenek, hogy gyorsan így végezzék ki ezeket az eseteket, és lehetőleg semmi komolyabb változás ne kelljen bevezetni. Ideális esetben ilyenkor az történne, hogy ugye feltérképezik azokat a lyukakat, amik betömésre válnak, kívülről hoznak szaktudást, mert egyébként pont az MKH esetében, de bármelyik más intézményt is hozhatnám példaként, inkább az a jellemző, hogy megpróbálják házon belül megoldani. Na de hát miért kellene képzőművész oktatóknak és hallgatóknak értenie ahhoz, hogy a hatalommal való visszaélést, vagy a nők elleni erőszakot hogyan lehet hatékonyan felszámolni. Szóval szerintem ez evidens.
Vagy akár a hallgatói önkormányzatnak.
Vagy akár a hőknek, szóval, hogy ők festegessenek, meg szobrászkodjanak, mert az az ő dolguk. Hát én se szívesen mennék el művészettörténeti előadást tartani oda az egyetemre, mert ahhoz nem értek. Hát én azt gondolom, hogy már itt elvérzik ez az ügy, és azt mutatja, hogy azért valós akarat nincsen abban, hogy itt nem tudom, ilyen eredményesen fellépjenek a jövőbeni ügyeknek a megelőzésében, pedig tényleg lehetne az összes ilyen ügyet arra használni, hogy így megnézni, hogy akkor hogy tudnánk az etikai kódexet úgy módosítani, hogy például legközelebb ne az áldozatnak kelljen kiköltöznie a kollégiumból.
Tehát gondolom, nem ezzel indokolták meg. Vagy ne kapjon az elkövető
egy Erasmus, miközben büntető eljárás folyik ellene. Hát, hogy legyenek intézményesült megoldások, és tényleg pont, amit az előbb a rendőrségnél mondtam, hogy nincsen protokoll, ugyanez érvényes amúgy az egészségügyi ellátásra is, hogy az az orvos, akihez éppen oda kerül egy megerőszakolt nő, hát nincs felkészítve rá, hogy akkor most mit csináljon, hogy csináljon, milyen ambulánslapot vagy látleletet vegyen fel ahhoz, hogy azt aztán egy büntető eljárásban a bíróság is meg alapozottnak tartsa. És ez nem az egyedi szolgáltatóknak a hibája, mert ők nem kapnak erre kiképzést. És hát a protokolloknál, ezeknél az eljárásrendeknél tényleg nem csak az a lényeg, hogy nem tudom, az áldozat az egy jobb minőségű védelmet kapjon, hanem hogy mindenki, aki abban részt vesz, az ne szoruljon arra, hogy improvizálnia kelljen, hanem tudja, hogy neki mi a feladata és mit kell csinálnia.
Mondjuk egy boldogabb helyen az lehetne ilyenkor a megoldás, hogy a rektor mondjuk felhív téged, és megkérdezi, hogy tudsz-e segíteni, mondjuk egy egyesület, vagy olyan szakemberek, vagy olyan jogászok, ennek van ebben gyakorlata, hogy ti tudtok-e segíteni abba, hogy mondjuk biztonságosabb hely legyen egy egyetemi kollégium, és különösen, hogy ne maradjon rajta ez a nagyon rossz ízű, nagyon szerencsétlen dolog, mert ez is árt nyilván mindenkinek. Tehát annak is, aki bent lakik, az intézménynek és magának, annak, akinek ki kellett költözni, annak is árt. Persze.
Így van, hát hogy a csodában ne tudnánk. Mi is tudunk, csak úgy, ahogy meg annyi más társszervezetünk is. Hát a nőszervezeteknél nagyon nagy tudás halmozódott fel ezen a téren, de az általános jogvédő szervezetek is, a gyerekjogi szervezetek is, tényleg most a Kékvonal, Hintalovon, a TASZ, a Helsinki Bizottság, a Nanét a nőszervezetek alatt tartom számon, de természetesen a Nane a női érdek. Tehát, hogy számos szervezet van itt, Amnesty International, amelyik a szakma krémje, tehát tényleg nem elég, hogy a magyar joganyaggal tisztában lévő, nagyon magas szinten praktizáló jogász vagy nem jogász szakemberek vannak jelen, de hogy így a külföldi jógyakorlatot, a nemzetközi emberi jogi egyezményeket más országokban, például a felsőoktatási intézményeknek a létező gyakorlatát ismerő szakemberekkel. Azért én merem azt mondani, hogy tele az ország, de de valahogy nem keresnek meg minket. Úgy tudom, hogy most is ugye éppen reformálás alatt van az ügy kapcsán az MK etikai kódexe, és a tervek szerint is úgy fog kinézni az új etikai bizottság, hogy túlnyomó többségében bizony hallgatókból és főképp is tanárokból fog állni, és ez egy, azaz egy darab külső szakembert kívánnak egy ilyen grémiumba meghívni, ami én azt gondolom, hogy kódolja a bukást, tehát hogy muszáj, hogy elemeljék a hallgatóság, és főleg az oktatók köréből ezt a vizsgálótestületet ahhoz, hogy ez tényleg a szakmaiságot tudja képviselni, és ne az intézménynek a szempontjait, vagy
elfogultságait.
Pontosan. Ugye általában, aki a hatalomnak a birtokosa, az nem szívesen engedi el az előjogait. Hát nyilván, aki egy ilyen priorizált helyzetben van, az nem ennyien ezekben az esetekben dönteni, mert ő nem tud semlegesen hozzányúlni ezekhez az ügyekhez.
Volt ez jobb, és abban az értelemben kérdezem, hogy az elmúlt években azért mégiscsak tolságprűvel kergetik a civil szervezeteket, az próbálják őket távol tartani az intézmények tájékáról, úgyhogy lehetséges, hogy egyszerűen ilyen, hogy mondjam, preventív félelemből nem szólnak azoknak, akiknek a szakemberek a birtokukban vannak, vagy akik szakmai tudásra tudnák ezt segíteni. Ilyet nem tapasztaltál?
Tapasztaltam, hogy az elmúlt 10-15 évben a civil szervezeteknek a renoméja az eléggé radikálisan esett, igen. Hát ebben azért nem kis szerepe van annak a kormányzati kommunikációnak, aki hol Soros Bérencnek, hol külföldi ügynöknek bélyegezte meg az elmúlt években, vagy éppen a magyar szuverenitást féltette azoktól az emberi jogi jogvédő szervezetektől, akik évtizedek óta végzik ezt a szakmai, tehát nem politikai, hanem szakmai tevékenységet, és természetesen az se tett jól, hogy a mi szervezeteinket kitiltották például az iskolákból, hogy nem járhatunk be a tudásunkat megosztani, és a gyerekeket azért így az alapvető emberi jogaikról tájékoztatni.
Nem is beszélve mondjuk, hogy gondolom, hogy egy állami gondozottakat nevelő intézménybe végképp nem mehettek be, pedig ott azért a biztonságos tér az nyilvánvaló sokkal kisebb, vagyis nem tudom. Az intézmények kevésbé biztonságosabb helyek, vagy a családok? Hogy látod, hogy alakul a mai társadalom?
Sajnálatos módon nekem erre nincsen rálátásom, de tartok tőle, hogy valójában senkinek sem, mert az egy alapvető probléma, hogy nincs minőségbiztosítás, nincsenek kutatások, nincsenek vizsgálatok, nincsen statisztika, nincsenek számok. Aki mond bármit is, az igazából a kisujjából szopja az információt, mert hogy pont ez az egyik alapvető probléma, hogy nem látjuk objektíven a jelenséget. Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy azért a családok is legalább annyira veszélyesek, mint az intézmények, de nem látok bele. Ugye pont azért, mert távol vannak tartva, nem transzparensek ezek az intézmények, nincsenek olyan monitorozó, ilyen rendszerek beleépítve protokollok, amik azt biztosítják, hogy tényleg valós tudással rendelkezzünk arról, hogy ott mi történik. Hát ugye időnként kipattannak ügyek, amikből lehet tudni, hogy azért ez nem egyedi, és azért itt évek, évtizedek óta nagyon súlyos erőszaknak vannak kitéve a bentlakók, illetve időnként amúgy ügyektől függetlenül is találkozunk ilyen esetekkel, de hát természetesen ez nem reprezentatív, mint ahogy a családokba sem látunk bele, azokba a családokba látunk bele, ahol valaki kihozza az információt, ami szintén még mindig töredéke annak, ahány ügy van. Az, hogy egyáltalán a nők elleni erőszaknak a mennyiségéről, az adatairól van információnk, az sem a magyar kormánynak, hanem az Európai Uniónak köszönhetjük, aki 10 éven nekiveselkedik és egy reprezentatív kutatást végez, hogy a látenciában lévő eseteket is feltárja.
valahogy mégiscsak sikerül nekik, tehát nyilván próbálkoznak itt is. Na ebben nem állunk valami jól, attól, hogy veszük. Tehát, de nagyon érdekes volt nekem, hogy például a skandináv országok állnak nagyon vacakul. Lehet, hogy azért is kérdeztem az elején azt a butaságot, hogy a novemberi depresszív időjárás járul le hozzá az erőszakok megnövekedéséhez. De tényleg a jóléti skandináv országok, és aztán gyorsan ott kutyagolunk mögöttük.
Igen, igen, és erre amúgy a kutatást végző szervezetek, ez három európai uniós intézmény amúgy, amelyik végzi, mondom, 10 évente ezt a tényleg elképesztő, nagy és átfogó és reprezentatív felmérést a nők elleni erőszakról, is felhívta a figyelmet, hogy azt gondolják, és ki vagyok én ahhoz, hogy szakmailag véleményezzem, de a magam tapasztalatából is azt sejtem, hogy az, hogy Finnország és Svédország van ennek a listának az élén, az leginkább azt mutatja, hogy borzasztó tudatosak azok a skandináv nők, és nem azt, hogy tényleg ennyire nehéz ott a nőknek a helyzete. Hát ez hozzájárul ott az oktatás, az edukáció, egyáltalán a nemek közti egyenlőség kérdése, az annyira napirenden van tartva, és olyan mélyen beléjük ivódott, hogy így a sok-sok évtized alatt így nagyon alacsony lett az inger küszöbe ezeknek a skandináv nőknek, és már sokkal kisebb erőszak megnyilvánulások esetén is berezonál el az ő jelzőjük. És hát azt feltételezzük, hogy nyilván emiatt, hogy ennyire érzékenyítve vannak, hogy ennyire jól tájékozottak, hogy ennyire hamar felismerik a bántalmazásnak még a csíráját is, és ennyire gyorsan jeleznek kifelé, ennek köszönhető ez a nagy szám, amit ők produkáltak, mint erőszakesetek.
Magyarországon 24-es, azt hiszem a legutolsó vizsgán. Magyarországon teljesen más a helyzet.
Nem, Magyarországon nem feltételezzük, hogy azért áll ennyire az elején az erőszak esetekben itt az Európai Uniós tagállamok sorában, mert hogy ennyire érzékenyek, vagy jogtudatosak, vagy jól képzettek lennének a nemek közti egyenlőtlenségek terén a nők, hanem az a feltételezés, hogy tényleg ennyire rossz a helyzet. És én azt gondolom, hogyha bárkit egy átlagos bántalmazott nőt megkérdezünk az ő tapasztalatairól, akkor valóban azért Magyarországnak el kell szégyelnie magát, mert rendkívül hátrányos a nők helyzete, amikor erőszakot tapasztalnak.
A MeToo mozgalom például nem segítette a szcéna összes szereplőjét, beleértem az intézményrendszereket is, egyáltalán mondjuk a jogvédőket is, meg a nőket is ahhoz, hogy egy kicsit bátrabban vagy árnyaltabban. Egyáltalán mi a véleményed arról, hogy érdemesen nagyobb mennyiségben megjelenni a nyilvánosság előtt ezzel a témával személyes sorsot vállalni?
Egyértelműen de segített, csak úgy a MeToo mozgalom, mint valójában az összes olyan ügy, ami így a média keresztüzébe került, és ezáltal a társadalom széles rétegeihez eljutott. Ezek szemfelnyitó esetek. Mérhetően a mi jogsegélyszolgálatunknál így érzékelhetően megnő a hívások aránya, amikor egy-egy ilyen ügy kipattan. Ezt egyértelműen ugye mi 20 éve működünk a patent. Előtte én speciál pont ugyanezt csináltam, csak egy másik egyesület égisze alatt, úgyhogy nagyjából 3 évtizednyi rálátásom van erre a területre, és meg tudom erősíteni, hogy elképesztő, egyértelmű, hogy micsoda javulás tapasztalható azon a téren, hogy a nők 30 évvel ezelőtt mit tudtak a bántalmazásról, és mik voltak azok az esetek, amiknél segítséget kértek, és most ahhoz képest milyen tudás van a nők körében ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Hát tényleg még akár 20 vagy 15 évvel ezelőtt is így félve hívták a jogsegélyszolgálatot, hogyha nem súlyos fizikai erőszak történt a családban, hogy azért ezzel is foglalkozunk-e. Most pedig a megkereséseinknek a 80%-ában se szexuális, se fizikai erőszak meg sem jelenik, van ellenben kényszerítő kontroll, gazdasági kizsákmányolás, szóbeli erőszak megalázás. Hát, hogy itt sokkal árnyaltabb formái az erőszaknak ismerté váltak. Ugye még akár egy 10 évvel ezelőtt is egy ilyen szakmai konferencián például azt tanítottuk, és azt kellett magyarázni, hogy a családon belüli erőszak az nem egyenlő nőverés. Mert annyira ez volt benne a köztudatban, és a szakmai köztudatban is, hogy igen, igen, amikor a monoklival megjelenik az ügyfél, na az a bántalmazott nő. Nyilvánvalóan ezek is vannak, csak hogy mostanra már én úgy veszem észre, hogy mind a szakemberek, mind pedig az érintettek körében egy evidencia, hogy igen, van a verés, és még van a számos egyéb formája is az erőszaknak.
Nem engedlek dolgozni, elveszem a pénzedet, fenyegetlek a gyerekekkel.
El kell számolni a költéseddel. Én mondom meg, hogy mi történik a családban, hogy mire adok pénzt, hogy hova megyünk nyaralni, hogy milyen külön órákra mehet a gyerek, hogy melyik iskolába iratom őt. Igen, hogy otthon kell maradni a gyerekkel, vagy éppen pont ellenkezőleg a első naptól kezdve jövedelemszerző tevékenységet folytatni. Ezek mind, de már a fiatalok is kívülről fújják a figyelmeztető jeleket, hogy akkor a jelköteleződés, a családtagoktól, barátoktól a szeparálás, hogy a túlzott kontroll, a féltékenykedés, hát ezek már mind olyan egyértelmű jelek, hogy öröm tényleg már járni ezekre.
De a helyzetettől még nem javul.
Hát javul abból a szempontból, hogy nyilván minél tudatosabbak az érintettek, annál inkább keresik a megoldásokat, és annál több ügy azért feljön a látenciából. Ugyanakkor nyilván hát csalódás lesz a vége, mert ugyanezt a fejlődés folyamatot, az a rendszer, amelyiknek viszont kezelnie kéne ezeket az eseteket, nem követte. A jogrendszer elavult, a bírósági gyakorlat csapnivaló, az a nem tudom, fejlődési tendencia, például Magyarországon az elmúlt 10 évben, attól lettünk modernek, hogy most már nem az a megszokott, hogy mindig anyához helyezzük el a gyerekeket, és 2 hetente láthatás jár az apukának, hanem az én tippem szerint, és megint csak sajnálatos módon a tapasztalatra, meg így az érzésekre tudok visszautalni, ahelyett, hogy statisztikára tudnék, mert az nincsen, de mi a patentnél azt gondoljuk, hogy többször helyeznek el apánál gyereket, mint anyánál, és ez nagyon sok esetben azt jelenti, hogy többször kerül bántalmazó szülőhöz a gyerek, mint a bántalmazott és a gyereket védő szülőhöz, és ez a rendszernek a inkompetenciáját mutatja. Tehát ez az a fejlődés idézőjelben, ami történt, ez a nagy modernizálódás, hogy most már a gyerekeket lehet a bántalmazóhoz is ítélni, nem annyira ciki, de hát ugye virágkorát éli ez a váltott gondoskodás, kényszerített közös felügyelet, ami szintén úgy van eladva, mint valami végtelenül modern és nagyon menő megoldás, mert milyen szuper, hogy a gyerek ugyanúgy megtartja a két szülőjét a szétválást követően is, na de hát ez a meleg ágya a bántalmazás fenntartásának, és
hát meg a gazdasági függőségnek is természetesen.
Hát a bántalmazás részeként azt is értem.
Ez is igaz.
Tehát abszolút természetesen a nők gazdasági kizsákmányolásának, a kontroll fenntartásának, a gyerek eszközként való használásának, az abszolút számos, mert nem éri meg egy bántalmazott nőnek amúgy kimenekülni egy bántalmazó kapcsolatból, mert nem jár jobban vele, mert inkább kevésbé tudja a gyerekét megvédeni, mert amíg együtt élnek, legalább ott van, de amikor külön élnek, az idő felét jó esetben a felét ott tölti a bántalmazó szülőnél a gyerek, és a nő nincs ott, hogy meg tudja védeni a gyerekét. És akkor a fele idő miatt ugye tartásdíj sincsen, mert az is már szépen kikopott, hogy nehogy már, pedig hát nézzük meg, hogy amikor kijön egy férfi és egy nő, egy akár élettársi, akár házastársi kapcsolatból, ki az, aki gazdaságban gazdaságilag jól jár, és ki az, aki elszegényedik.
Hát persze, meg számos zsarolási potenciál is van ebben a történetben. Van-e különbség a között, hogy milyen társadalmi csoportokban fordul elő az erőszak? Van-e különbség a tekintetben, hogy kiderül, hogy mer segítségért fordulni? Van-e olyan, hogy a felsőbb társadalmi rétegekben kevesebb, vagy esetleg több a bántalmazás? Tehát hogy látod ezt a kérdést?
Most egy picit vissza tudok nyúlni a beszélgetésünk elejére, ahol azt mondtam, hogy a bántalmazás az nem szezonális, mert erre a kérdésre is nagyjából ugyanazt tudom mondani, hogy a bántalmazás nem diszkriminál. A kutatások szerint, a megbízható kutatások szerint valamennyi társadalmi jellegzetesség alapján feltárható jegy, az pont ugyanannyira jellemző. Nincs több bántalmazás. A gazdagabb, jobb társadalmi státuszú, edukáltabb, nagyobb hatalommal vagy döntéshozó pozícióval rendelkező társadalmi csoportok esetében pont ugyanannyira jellemző a bántalmazás, mint a szegregált, vagy kevésbé szerencsés, vagy hátrányos helyzetű, vagy gazdaságilag kiszolgáltatottabb, vagy nem annyira jól képzett társadalmi rétegekben, tehát maga a jelenség az ugyanannyira van jelen, de ahogy kérdezted, bizony van különbség az erőszak formáját tekintve, és nagyon jó, hogy arra rákérdeztél, hogy borzasztó nagy a szórás abban, hogy melyik társadalmi csoportból, illetve milyen földrajzi egységből, vagy lakókörnyezetből mernek jobban kijönni, kimenekülni a bántalmazottak. Nyilván, ahol ez így a közeg része, és ez elfogadott, és nagy a zárás, ott kevésbé tudnak ebből kimenekülni és segítséget kérni. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy például a jól szituált, magasan képzett nők nagyon nehezen fordulnak, viszik ki az ügyüket, és fordulnak a hatóságokhoz, vagy akár csak egy jogvédő szervezethöz, mert az a feltételezésük, hogy az ő köreikben ez nem fordul elő, ilyen csak vele történik, és ha csak vele történik, akkor ez az ő szégyene, és ő valamit rosszul csinált.
Gondolom, hogy a környezetének is ez a véleménye.
És ez pont így
van. A jól szituált, jól kereső férjedet, hogy képzeled, mi a dolgod, anyukám, nem?
Hát persze, meg hát örüljé a jó dolg, mert legalább magas színvonalon érsz, mert legalább a gyerekeid alapítványi iskolába járnak, mert jártok síelni, meg külföldre nyaralni, szóval, hogy ne sírjál már, mert tök jó dolgod van, persze. És akkor még a környezet nagyon sokszor azt a visszajelzést adja, hogy de hát ilyenek a párkapcsolatok, ilyenek. Az enyém is ilyen, és magam körül is ezt látom, hát azért egy picit normalizálva is van a dolog, de nagyon fontos rávilágítanunk, hogy attól még, hogy ez valóban nagyon széles körben elterjedt, és Magyarországon meg, hát ugye látjuk a statisztikából, hogy rendkívüli módon elterjedt a párkapcsolati erőszak, attól még ez nem a normális, vagy erőszakmentes párkapcsolat része, hanem ez egy deviancia.
Csak visszatérve egy pillanatra, hogy az én fejemben ilyen fehér galíros bántalmazóknak nevezem azokat, akik bonyolultabb eszközöket használják, és a bonyolultabb eszközök kerül, azonban bonyolultabb megszökni is.
Így van. Az az igazság, hogy jóval nehezebb dolga van, legalábbis úgy látjuk a jogsegélyszolgálatnál azoknak a nőknek, akik nem egyértelmű erőszakot szenvednek el. Szóval mondjuk egy verést, egy pofont, egy külsérelmi nyommal járó behatás sokkal nehezebb nem erőszaknak minősíteni, mint például egy hosszantartó ilyen gázlángolás, manipuláció, tényleg egy ilyen finom behálózás, vagy szerelembombázás, szóval ezek az ilyen sokkal cizelláltabb formái az erőszaknak, vagy ahogy már említetted, a gazdasági
ellehetetlenítés
például, igen. Hát, hogy sokkal több időbe telik, amíg egy ilyen erőszakos párkapcsolatban élő nő ráeszmél, hogy nem rossz a kapcsolata, nem pehes, nem minden házasság ilyen, hanem ő egy bántalmazó párkapcsolatban él. Mert ezt a tudást azért egyrészt nem szerzi meg alapvetően, másrészt pedig a környezet sem jól képzett ahhoz, hogy őt irányba tudja állítani, hogy rossz helyen keresgélsz, és hát sajnos ezek az esetek nagyon hosszasan elhúzódnak, mert ilyenkor a bántalmazott nők először is magukban keresik a hibát, pont azért, mert nem tudja abba a keretrendszerbe behelyezni, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat, és én itt az áldozat vagyok. És miután magában már mindent megpróbált megjavítani, és még mindig rossz a helyzete, akkor elkezdi a párterápiát, a mediációt, a családterápiát, tehát az összes olyan megoldást végigjárja, amiről pontosan lehet tudni x évvel azt megelőzően is, hogy nem fog működni, mert nem erre van. Mert a párkapcsolati erőszakot az áldozat igen sajnálatos módon nem tudja felszámolni, mert nincs rá lehetősége.
Mert azt nem lehet mediálni.
Így.
Mennyire tudjátok, nagyon nagy levegőt kell venni ahhoz, hogy valaki kijöjjön a fényre egy ilyen történettel. Ugye beszéltünk arról, hogy a sajtó eseteknek általában azért van hasznuk. Mondjuk, mit tudom én, Renner Erika, akivel tényleg a pokoli borzalmak történtek, és aki szintén reprezentálja az őt körülvevő rendszer számos hibáját, akár még a politikai befolyásoltság is szerepet játszhatott a enyhe ítéletben, amit hoztak a bántalmazója ellen, de ő már úgy fogja leírni az életét, akármi is történik vele, hogy mindenki ismeri a nevét. Hogy tudjátok megvédeni például hozzátok fordulókat ahhoz, akik szégyenik, akik stigmatizálónak tartják, akik nem akarják vállalni, hogy de azért mégiscsak ki kéne jönni a fényre.
Mi nem szoktuk erre biztatni az ügyfeleinket.
Nem csak a sajtóra gondolok, igazából, hanem hogy vállalja, hogy a szomszédasszonynak elmesélni, hogy meg könnyebb lesz, hogy mit tudom én.
Mi nem annyira küzdünk ezzel a problémával, tehát a Nane például sokkal inkább szembesül ezzel a szégyenérzettel, meg a vacilálással, meg a bizonytalansággal. Ugye a patent az egy jogsegélyszolgálat, szóval amikor hozzánk fordul valaki,
akkor már akar valamit.
Ő már valamit akar, igen. Úgyhogy sajnos a saját tapasztalatomból erről nem tudok beszélni, de amúgy a nyilvánosságvállalásnál is inkább azt látom, hogy ahogy telik-múlik az idő, egyre inkább szeretnék a nők, szóval nem magukat féltik, meg nem szégyellik. Hát tényleg ez a tudatosodási folyamat, amiről beszéltünk korábban, ez ebben is látszik, hogy most már így, ha a sajtó áldozatot keres, akárhova néz, simán talál jó néhányat. Korábban, akár egy 10 évvel ezelőtt is az volt, hogy nálunk kuncsorogtak a sajtómunkatársak, hogy tudnánk-e közvetíteni nekik egy áldozatot, de mi nem szoktunk akarni, mert mi azt gondoljuk, hogy ez valójában ez a mi szintünkön borzasztó sokat segít az ügyekben, mint jogvédő, vagy a sorstársaknak is segít, hogyha egy-egy nő kiáll, de nekik személyesen nem érdekük igazából rodeózni az ügyükkel, sem nekik, se pedig a közvetlen családtagjaikkal, szóval mi nem nagyon szoktuk ambicionálni a névvel, képpel, arccal viszem az ügyemet, és nem azért, mert nem azt gondolom, hogy ezek bátor nők lennének, hanem azért, mert nem kívánom senkinek sem, hogy ezzel a stigmával élje le az életét. Úgyhogy mi nem nagyon szoktuk segíteni ezeket az eseteket, vagy nem ambicionáljuk az ügyfeleinket, hogy menjenek a sajtóhoz, természetesen nem is akadályozzuk, hogyha ők így határoznak, de a mi munkánk, a mi, nem tudom, megközelítési rendszerünk inkább az, hogy egy ügyet használjunk arra, hogy rávilágítson egy rendszer problémára, az egyedi ügyeket, és aztán emelkedjünk el az egyedi ügytől, és onnantól kezdve felejtsük el, hogy Renner Erika, vagy Er, vagy Orosz Bernadett, vagy ugye akiknek a neveit ismerjük, és foglalkozzunk a rendszerrel, és az általános problémával, ami rávilágít.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Útszélen.
Hogyan kaphatnának az erőszakot elszenvedett nők jobb minőségű ellátást? És miért nincs Magyarországon protokoll arra az esetre, ha egy áldozat segítséget keres? Milyen típusai vannak az abuzálásnak, és hogy lehetne megelőzni, hogy aki hatalomra kerül, az a hatalma alá került embereket ne használja ki? A kérdéseket Spronc Júliával, a Patent Egyesület jogászával beszéltük meg. A műsor elkészítésében Bacsa Botton szerkesztőtársam és Túri Lui technikus segítettek. Figyelmüket köszönöm, várom önöket jövő héten is, Józsa Mertát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.